Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápánál hörgőgörcsös roham lépett fel, de azonnal kezelték. A Szentszéki Sajtóközpont február 28-án pénteken este 19 óra 17 perckor közleményt adott ki a pápa állapotáról, akit a római Gemelli klinikán kezelnek február 14-e óta. A Szentatyánál tegnap kora délután, miután délelőtt légzési fizioterápiás kezelésen esett át, majd imádkozott a kápolnában, elszigetelt légzési krízis jelentkezett, hörgőgörcsös rohamot kapott. Ez hányáshoz vezetett, miközben a váladék egy része visszakerült a légutakba, ami a légzőrendszer állapotának hirtelen romlását eredményezte. A légutakat azonnal megtisztították, és megkezdték a nem invazív mechanikus lélegeztetést, ami javította az állapotát. A Szentatya végig éber volt és a tudatánál maradt. Együttműködött a terápiás beavatkozások során. Tegnap délelőtt a pápa részesült az eukarisztiában. Biztos prognózis továbbra sem adható, írta a Szentszéki Sajtóközpont. Szentmisét mutatnak be a Magyar Püspöki Konferencia tagjai Ferenc pápáért a Szent István Bazilikában március 3-án. Csatlakozva a Rómában és szerte a világegyházban elkezdődött közös imádságokhoz, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 3-án hétfőn 18 órakor a budapesti Szent István Bazilikában közös szentmisét tart Szentatyánkért. Erre a hívőket is nagy szeretettel várják, adta közre Erdő Péter bíboros prímás. Mint írta, meghatottan emlékezünk 2023-ban hazánkban tett látogatására, amikor ugyanebben a bazilikában találkozott egyházunk képviselőivel, és tiszteletét fejezte ki nemzetünk szent erekjéje, a Szent Jobb iránt. Március 3-án 18 órától élőben közvetíti a Szent István Rádió és Televízió is a budapesti Szent István Bazilikából a Szent Misét. Ülésezett az Egri Főegyházmegye Cigánypasztorációs Tanácsa. Az Egri Főegyházmegye Cigánypasztorációs Tanácsának tagjai a február 27-i ülésen értékelték az elmúlt év munkáját, megszabták a jövő feladatait, s meghallgatták, milyen munka folyik Sátoraljaújhelyen, a cigánypasztoráció területén. Ternyák Csaba egri érsek méltatta azon lelkipásztorok, szerzetesek és munkatársak tevékenységét, akik azon fáradoznak, hogy cigány testvéreinkhez eljusson az evangélium üzenete. Fontosnak nevezte az elvégzett munka értékelését, hiszen így derülhet ki, hol kell erősíteni a szolgálatot. Hozzátette, hatékonyan és szervezetten kell a jövőben is tevékenykedni. Szabó László piarista szerzetes a Sátoraljaújhelyen folyó munkát mutatta be a közösségnek, beszámolva a tapasztalatokról, örömökről és nehézségekről is. A piarista szerzetes arról is szólt, fontos mindezekkel együtt a munkatársak evangelizálása, a közösség megteremtése, ápolása, hiszen a leglényegesebb, hogy a forrásnál, Jézusnál maradjanak. Nem írták alá Washingtonban az ukrán-amerikai nyersanyag megállapodást, miután az amerikai elnök és az ukrán elnök a Fehérházban feszült hangulatú tájékoztatón éles vitába keveredett. Volodymyr Zelenszky ezután távozott a Fehérházból. Donald Trump később közösségi oldalán azt írta, az ukrán elnök nem áll készen a békére, ha Amerika mögötte áll, ő viszont békét szeretne. Hozzátette, Volodymyr Zelenszky tiszteletlen volt az Egyesült Államokkal az ovális irodában. Majd visszajöhet, ha készen áll a békére, írta Trump. A gazdaságpolitika egyik központi kérdésének nevezte az államadóság csökkentésének kezelését a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott, a mérséklés kezelése két ember felelőssége, a miniszterelnöki és a nemzetgazdasági miniszteré. Bejelentette azt is, hogy a kormány hajtóvadászatot indít március 1-től a kábítószerkereskedők ellen. Végül az időjárásról. A keleti északkeleti harmadban a köd, illetve az alacsony szintű felhőzet a déli kora délutáni órákig nagyrészt feloszlik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul. Zápor csak északkeleten fordulhat elő. Híreinket hallották.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember március 2-ai száma. A tartalomból. Szívvel, szakértelemmel a rászorulókért. Interjú Vajda Norberttel, a 75 éves katolikus szeretett szolgálat főigazgatójával. Mária Celben állítanak szobrot Mincenti bíborosnak. Beszélgetés Kovács Gergellyel. Pusztítani könnyű, építeni nehéz. Ökumenikus imádság Ukrajna békéjéért. Hűség és derű. Bábel Balázs érsek átvette a Hit Pajzsa díjat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. március 1-e szombat van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Péteri Zsolt ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 12 óráig. Hamarosan kezdődő reggeli műsorunkban ez alkalommal a Belicai Mézeskalácsos és Viaszgyertya öntőműhely történetét ismerhetik meg. Belicai Erzsébettel Császi Erzsébet beszélget.
Hanem emlék, szép emlék, és ezeket a nagyon jól ismert színes, díszes, cukormázas mézes kalácsokat mindenki vitrínben meg méltó helyen tartotta. Azt szokták mondani, hogy igazán a paraszti háztartásokban nyilván nem volt ezüst evőkészlet, meg mindenféle drága porcelánok, meg egyebek, és igazán a művészetet egyedül ezek a gyönyörű szépen megcsinált mézes kalácsok alkották.
9 órától hírek, majd Segíthetünk című műsorunkkal jelentkezünk. A Superszum alapítványt mutatjuk be Önöknek. Vendégünk lesz Bernasconi Bús Katalin, a szervezet alapító elnöke, és Reimann Zoltán, Miskolc város civil referense. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához egy április 12-én kezdődő miskolci programsorozatról.
19 órai kezdettel pedig én szerintem Miskolc egyik legtehetségesebb énekesnője László Evelin koncert lesz. Ők is mindenki pro bono jön, mindenki gratis, és a teljes bevétel is ennek a projektnek a közös kasszájába fog menni. Úgyhogy a futás, 3 koncert, 2 gyerek koncert, 1 felnőtt koncert és véradás. Tehát ez a Velkei László gyermekegészségügyi központ, ugye az onkohematológia és transzplantációs osztály részére ennyien összefogtunk, és egy ilyen rendezvénysorozatot próbáltunk összehozni, úgyhogy szombaton futás, hétfőn pedig szórakozás.
9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban bemutatunk 2 magyar kultúranapi kitüntetettet. Rövid ajánlunkban Novákném Lakár Zsófiát, a Dobó István Vármúzeum szakmai igazgató helyettesét hallják.
2020-ban Pulszky Károly díjat, a Fiatal Múzeológusok tagozatán kiosztott Pulszky Károly díjat kaptam, ami nagyon megtisztelő volt, és hát azt is mutatja, hogy azért ez a múzeológusi munka, ez nem most kezdődött, ugye én a Hermolytum Múzeumban dolgoztam nagyon sokáig Miskolcon, úgyhogy az a díj az főleg az ott elért, illetve az ottani munkának, tevékenységnek szólt, és aztán jött egy váltás ide Egerbe.
Kisújszálláson ugyanebben az órában Napról Napra című regionális műsorunkban ma a böjti ételekről hallják Süye Károlyné Klárikát.
Egészségvédő is ez a böjti időszak, mert tulajdonképpen ha meg tudjuk állni, hogy 40 napig nem fogyasztunk húst, akkor nagyon elősegítjük azt, hogy a szervezetünkben lerakódott húgysavat, ami a köszvényt is előidézi, vagy a reumatikus fájdalmakat, akkor az a 40 nap alatt úgy majdnem kiürül, és utána nagyon jótékony hatása van, ezt többször megtapasztaltam magamon.
10 órától hírek, majd kezdődik az Itt élünk című műsorunk, melyben Mezőtárkányba és a Hortobágyra megyünk. Előzetesünkben Kovács Tibor, mezőtárkányi kosárkötőt hallják.
Régen volt a házipari szövetkezet, és abban a szövetkezetben bedolgoztak emberek. Tehát a házipari szövetkezet füzetést adott az embereknek, hogy ezt csinálták, közben megvolt neki a hozzáértő emberek, akik értékesíteni tudták ezt itthon és külföldön is. Na most ez megszűnt a szövetkezet, azok az emberek, azok munkanélküliek lettek, nem tanítottak be fiatalokat, mert minek, és akkor közben pedig megtörtént a rendszerváltás, és a rendszerváltással bejöttek a nagyáruházak, akik behozták Keletről az olcsó kosarat. Hogy a minősége milyen, az nem érdekelte az embereket, tehát olcsó volt. És így egyre inkább háttérbe szorult ez a kézi munkával itt Magyarországon előállított termék. És most már azért néhányan felismerik, hogy nem olyan rossz dolog ez, csak hát felnőtt egy olyan korosztály, aki egyáltalán nem is találkozott már ezzel, azt se tudja, mi az alapanyag, vagy meglát egy kosarat, eszébe se jut, hogy ezt használni lehetne.
11 órától Kapcsolat című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a Nyíregyházi Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskolára látogatunk, ahol egy konferencia keretében Orosz Atanász atya, a Miskolci görög-katolikus egyházmegye püspöke tartott előadást a filiokve kérdéséről. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 12 óra után jelentkezünk. Ha tehetik, maradjanak velünk addig is. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!
Donne moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you, pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you, hey. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ton soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you, pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme. Thank you.
baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you, pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Kedves hallgatóink, most következő reggeli műsorunkban Belicai Erzsébettel Császi Erzsébet beszélget.
Mézes élet. A belicai mézes kalácsos és viaszgyártya öntő műhely története. Ez a címe annak a kiállításnak, ami a Kisszelli Múzeumban tekinthető meg még márciusban is. Nézzék meg önök is, és addig is beszélgessünk Belicai Erzsébettel. Most arra kérjük Belicai Erzsébetet, hogy beszélj el a négy generációs mézes kalácsos szék történetét. Hogyan is volt, amikor Imre, az ő apja, ezt a szakmát választotta?
Imre 13 éves korában elment Keszthelyre a nővéréhez nyaralni, akinek a férje az mézes kalácsos volt. És annyira megtetszett neki ez a foglalkozás, hogy utána, amikor hazament, azt mondta apjának, hogy ő nem akar tovább tanulni, ő mézes kalácsos lesz. És mivel az apján mindenkit tanítatni akart, ő egy evangélikus nyugat-dunántúli esperes volt, ezért elég sokáig tartott, amíg sikerült Imrének rábeszélni, de sikerült. És ha most belegondolunk, hogy mit kellett akkor tanulni valakinek, hogy üzemet nyithasson, akkor ez kicsit hasonlít az Erasmus programhoz. Tehát először a 13 éves fiú 4 évig inaskodott. Utána tett egy vizsgát, és segédként elkerült Budapestre, illetve akkor még Pestnek hívták, az akkori legismertebb mézes kalácsoshoz, Horváth Imréhez, ahol 2 évig segéd volt. A Horváth úr annyira becsülte Imrét, hogy a segítségével onnan Rozsnyóra került újabb 2 évre, ahol a viaszgyertyaöntést tanulta meg a Fialkánál, aki akkor Magyarország legismertebb viaszgyertyaöntője volt, és amikor 4 évi segédkedés után engedélyt kapott arra, hogy mestervizsgát tegyen, akkor viszont annyira már elismert és egy nagyon tehetséges embernek tartották, hogy 1 évig tartott, amíg a pesti mézes kalácsosok megpróbálták akadályozni, hogy üzemet nyithasson. Ez alatt az idő alatt Imre az ütőfák faragásából tartotta el magát, mert abba is nagyon jó érzéke volt.
Mondjuk el, hogy mi is ez az ütőfa?
Az ütőfák azok, ami régen a mézes kalácsot nem ilyen fellazított formában csinálták, ahogy ma a puszedliket meg a többieket ismerjük, hanem ennél jobb formatartók voltak, és a negatívot körtefából kifaragták, abba benyomkodták ujjukkal a tésztát, utána kiszedték belőle, és a szép domborúra díszített tésztát, azt betették a sütőbe, és azt sütötték meg.
És azért hívták ütőfának, hogyha odaütötték az asztal sarkára, akkor kiesett belőle a mézes tészta.
Egyébként már akkor érdekes volt, hogy igyekeztek lépést tartani a korral, és az egyházi témák mellett huszárt, bújásbabát és a legkülönbözőbb dolgokat tudtak csinálni. Ez egyébként a mézes kalács készítésre végig megmaradt, mert amikor bejött a vasút, akkor vonatokat is sütöttek mézes kalácsból, később autót is, tehát mindig próbáltak lépést tartani, amellett, hogy mindenki tudja, hogy a mézes kalács az nem csak ennivalón volt, hanem emlék, szép emlék, és ezeket a nagyon jól ismert színes, díszes, cukormázas mézes kalácsokat mindenki vitrínben meg méltó helyen tartotta. Azt szokták mondani, hogy igazán a paraszti háztartásokban nyilván nem volt ezüst tevőkészlet, meg mindenféle drága porcelánok, meg egyebek, és igazán a művészetet egyedül ezek a gyönyörű szépen megcsinált mézes kalácsok alkották, és azért ez se volt egy utolsó dolog, hogy erre viszont nagyon sok energiát és odafigyelést csináltak.
Ismerősek ezek a színes mézes kalácsok, ha máshonnan nem múzeumból, vásárokba árulták a tükrösszíveket, ma is árulják még a tükrösszíveket, a lovas huszár figurát, a kardot. Ezeket mivel színezték, hogyan díszítették, és milyen tésztából? Valószínű nem ugyanabból, mint amiből az ütőfás mézest.
Nem, és azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen az ütőfás mézesnek a szokása sem halt ki. Debrecenben tipikusan a mai napig készítik, de vannak az országban több olyan mézes kalácsos, aki továbbra ezeket csinálja, mert annyira szépek, és tele vannak nem csak a múzeumok, hanem mézes kalácsosok is. Részben azért, mert az Erdélyből jövő fafaragók, azok gyakorlatilag lemásolják azokat, amik a múzeumban találhatók. Újra élett az ütőfás mézes kalács, de pont a Belicai Imrének, az alapítónak ez a bizonyos fia Béla, akit kinézett, hogy ő folytassa majd az üzemnek a vezetését. Ez a vándor éveit részben Ausztriában, részben Németországban töltötte. Ez a vándor éve tulajdonképpen egy kötelező tanulási időszak volt. A mai Erasmusra hasonlít, mert ahogy említettem, először volt valaki inas, az inasból lett segéd, és a segéd gyakorlat közben vándorolt, hogy különböző és igazán külföldi, Franciaországban is volt egyébként a Béla, tehát külföldi üzemekben megnézhesse, hogy ott mit csinálnak, és tanulhasson belőle. És így jutott el Nürnbergbe, ahol már nem ezt a negatív faformában nyomkodott mézes kalácsot csinálták, hanem egy úgynevezett fellazítottat, ami akkor a hamuzsír volt, amit belekevertek a tésztába, amelyek egyszerűen szalalkálival ugyanazt meg lehet csinálni, és ennek az is volt a nagy előnye, hogy sokkal, de sokkal többet és gyorsabban lehetett készíteni. És nekem is újdonság volt, amikor megtudtam, hogy azért is terjedt el olyan gyorsan ennek a mézes puszedlinek, meg a felajzított mézes kalácsnak a divatja, mert általában a népességnek az életszínvonala a 19. század második felében érezhetően javult, és egyre többen akartak mézes kalácsot venni, nem csak mondom evésre, hanem emlékül a szeretteteknek, vagy az újszülöttnek, stb. És ezt nem tudták volna egy rossz hatékonyságú, tehát ütőfás technológiával csinálni, és ezért nagyon gyorsan elterjedt ez a másik fajta mézes kalács készítés módja, amit többek között a belicaiak is nyilván folytattak.
Ekkor már tömegárut lehetett készíteni belőle.
Igen, azt is lehetett csinálni.
Béla vette át az üzemet, a mézes kalács készítést. Milyen mintákat készítettek?
A mintakészítés az nagyon gazdag volt, és ami még érdekesebb, mert hát mi is ismerjük ezeket a különböző szíveket, huszárokat, meg egyebeket, hogy térbeli mintát, tehát bölcsőtől kezdve a házaknak az építéséig nagyon sokfélét tudtak csinálni. Amit még a 19. századhoz hozzátennék, tehát nem csak a fellazított mézes kalács jött be a 19. század második felébe, hanem már a század elején elkezdődött, hogy tudtak kristálycukrot is csinálni. És ez eleinte nagyon drága volt, de hamar kifinomult ennek a gyártása, és olcsóbbá vált a méznél. A másik ilyen találmány pedig a stearin és a parafinnak a gyártása, ami kiszorította a viaszgyertyákat, mert a méheknek ahhoz, hogy viaszt termeljenek, 6-szor annyi táplálékra van szükségük, mint a méztermeléshez. és ezért elég drága volt a méviasz, és mondom, felesleges méviasz mennyiség maradt meg, mert hát senki nem akart venni drágábbat az olcsónál. Viszont ami érdekes még a viasszal kapcsolatban, hogy ugyanebben az időben, tehát a 19. század vége felé, fölfedezték, a méhészek nem kasokba termelik a mézet, hanem kaptárakba, és az abban különbözik a kasoktól, hogy a kasból először is ki kell üldözni a méheket, és utána ki kell kaparni a lépes mézet, tehát a mézet és a viaszt együtt, és akkor kezdődik az egész előről, és ahogy említettem, a viasz termeléshez sokkal több éleremre, adott esetben a saját maguk által megtermelt méz megevésére van szükségük. A kaptáraknál viszont műlépeket raknak be. A műlép ugyanúgy méviaszból van, de azt legyártják egy üzembe, és akkor a méheknek sokkal több energiájuk marad arra, hogy megtöltsék mézzel ezeket a kaptáraknak a sejtjeit, és ezáltal a méhészeknek a munkája sokkal termelékenyebb. Tehát ahogy említettük, hogy a ütőfás mézes kalács után bejött a fellazított, ugyanúgy a kasok helyett bejöttek a kaptárak. Az más kérdés, hogy azért elég lassú volt ez a fejlődés, mert még a 20. század első felébe is több volt a kasos méhész, mint a kaptáras, de aztán teljesen kiszorította természetesen.
Említette a viasz felhasználást, ez is a méhészetnek a méh termékek feldolgozásának volt az egyik fajtája, mégpedig egy nagyon különleges padlóápolószert fedezett fel Béla. Egy padlóápolószert, ami nagyon kelendő volt.
Ez úgy volt, hogy ahogy említettem, hogy föltalálták, és elég hamar olcsóbbá vált a stearin és a parafin. Például a paraszti otthonokba is egyre többen megengedhették maguknak, hogy gyertyával és ne csak mécsessel világítsanak, ami szintén tulajdonképpen az életminőséget javította, de ezáltal felesleges viasz maradt meg olyannyira, hogy sok méhész a kormányhoz fordult, hogy ne akarjunk mi itt Magyarországon stearingyárat nyitni, mert akkor mit fognak ők csinálni a felesleges viaszukkal. A belicai cég viszont azt mondta, nevezetesen ez a Béla, a második generáció, hogy a fejlődés nem lehet megállítani, előbb-utóbb úgy is győzni fog az olcsóbb és a hatékonyabb termelés, és akkor a munkatársaival együtt kidolgozott egy olyan keveréket, amivel az akkor divatba jött kemény fa parkettát lehetett ápolni. Sok évtizeden keresztül ez volt az egyetlen parketta ápoló beeresztőszer, amiből szabadalmaztatták ennek a receptjét, és sokszor nagyobb anyagi hasznuk volt belőle, mint magából a mézes kalácssütésből, és olyannyira, hogy ő nyugodtan azt tudta mondani, hogy üdvözli a Temesváron nyílt stearin gyárat, mert hogy a magyar iparnak a fejlődését mutatja, hogy ahogy külföldön, úgy már mi is tudunk ilyen gyárakat nyitni.
1920-ban meghalt Béla, hát a családi tragédiát még azt is tetőzte, hogy ő nagyon jó mézkereskedő volt, szerte a környező országokba szállította a mézet, és át kellett venni valakinek az üzemet. Etelka, Mária és Endre, ők voltak a gyerekei, kikövetkezett a sorban.
Tulajdonképpen 4 gyereke volt, de a Béla az nagyon hamar meghalt fehérvérűségbe, de jellemző, hogy sportoló volt a Béla, és még az első aténi olimpiára kijutott, és utána egy félrekezett fehérvérűségbe meghalt. Etelka az férhez ment, egy mézes kalácsoshoz, és nagyon sok gyereke született, úgyhogy ő olyan nagyon nem tudott aktívan részt venni az üzemnek a további vezetésébe, hanem Mária, aki nem ment soha férhez, és egy nagyon okos és felvilágosult asszony volt, ő vezette az üzemet, illetve a bátyja, Endre, aki viszont egy kicsit fájó szívvel vette át az üzemvezetését, hiszen ő volt az egyetlen férfi a családba, mivel hogy egy kiváló vízépítőmérnök volt, és többek között a bácskai vízgazdaságnak volt a vezetője, és ő hozta be Magyarországra, illetve ő erőltette, hogy akkor még nagyon sok vízünk volt, nem úgy, mint a mai napon, amikor állandó probléma, hogy rizs termesztéssel is foglalkozzanak Magyarországon.
Ezután pedig következik László, aki Erzsébetnek az édesapja. Ő 1936-ban vette át a céget, és az államosításig 1950-ig vitte. Nagyon sokféle mézes kalácsot gyártottak, például töltött, mártott, írókázott, ütött, teakenyér, édesperec, gyümölcskenyér, nugátszelet, ezen kívül gyertyákat és padlóbeeresztőket is. Mi volt a jellemző erre az üzemre? Hogyan dolgoztak, hogyan éltek, mennyi embert foglalkoztattak?
Jellemző volt, hogy azt mondták, akkor azért már egy kicsit beindult a fejlődés, az ipari fejlődés Magyarországon is, amit még az Imre Kossuth Lajos barátja és a Széchenyi meg a többiek erőltettek, hogy az osztrákoknak a reformkor idején, és ezért is hívják reformkornak, még akkor is az volt az érdeke, hogy Magyarország iparilag ne fejlődjön, hanem egy olcsó nyersanyagforrás legyen, és ne legyen gyártás. És már Imre ez ellen próbált harcolni, részben azzal, hogy elrendelte, hogy a mézes kalácsos cégnél csak magyarul szabad írni a hivatalos leveleket, és tüntetőleg magyaros ruhákban járt, és ugyanakkor pedig igyekezett mindenkivel tartani a kapcsolatot külföldön is, megtanulni tőlük, hogy minél hamarabb Magyarország tényleg föl tudjon zárkozni a nyugati országokhoz, illetve Ausztriához. Olyannyira, hogy a forradalom és a szabadságharc alatt is aktívan részt vett, és utána bújdosni is készerült, úgyhogy 51-ben tudott visszatérni az üzembe, hogy tovább folytassa. Béla pedig tulajdonképpen ugyanezt a szemléletet örökölte, hiszen akkor, amikor nem siránkozott azon, hogy föltalálták a stearint meg a parafint, hanem helyette kikísérletezett a méviaszból egy padlóbeeresztőt, hát az tipikusan ez a dolog volt, hogy igenis előre kell menni. Még egy dolgot megemlítenék, ami egy mai időnek is a tanulsága, hogy mindegyik cégvezető aktív közéleti munkát is végzett. Például az Imre az képviselő választáson vett részt, Terézváros képviselő választásán, és annyira esélyes volt, hogy őt fogják választani, hogy Deák Ferenc külön fordult hozzá, hogy lépjen vissza a képviselő jelöléstől, mert ő Gorove Istvánt szeretné, ha megválasztanák, ugyanis Gorovénak nem volt üzeme, ahol dolgozhatott volna, és ahol sok minden jót tudott volna csinálni, hanem az politikusnak született, mint ahogy lett is belőle miniszter.
A Csányi utcába építettek egy emeletes házat, és ott együtt éltek az alkalmazottakkal, a nőtlen segédekkel. Hogyan éltek ők? Olvastam a kiállításon, hogy együtt étkeztek például.
Erről sok érdekesség van erről a házról, erről a Csányi utcai házról, ami ma is áll persze. Ugyanis először az Imre, mivel hogy nem volt egy gazdag család, egy kisnemesi család volt, bérelt egy üzemhelyiséget a Király utcába, ott a Gosd udvar mellett, és 1838-ban egy akkora árvíz volt, hogy gyakorlatilag a kerületnek az összes ház, amivel ezek főleg vályokból épültek, mind összedőlt, és az ő üzeme is tönkrement. És akkor megint csak bérelt egy másikat a mai Csányi utcába, amelyik egy kis utca, a Klauzár tér és a Terész templom Király utca között, és csak Béla, tehát a második generációnak sikerült 54 év alatt annyi pénzt összegyűjteni, hogy meg tudtak építeni egy két emeletes házat. És ez azért is maradt meg bennem, mert a tanácsköztársaság idején kaptak egy határozatot, hogy ezt a házat államosítani fogják. Az egy más kérdés, hogy Béla válaszolt is, és ez a levél ma is megvan, ez a válasz, hogy hát ha mi 54 évig dolgoztunk keményen azért, hogy ez a ház megépüljön, akkor mi nem gazdag, lopó emberek vagyunk, hanem igenis szorgalmasak, és hogy ne akarják elvenni. Persze lehet, hogy elvették volna, de mivel hogy a tanácsköztársaság csak 101 néhány napig tartott, ezért ezt megúszták. Csak mondom, így megmaradt benne, hogy a Béla egészen elcsodálkozott, hogy jut valakinek ilyen eszébe. Ami érdekes volt, hogy említette, hogy ott laktak az inasok, Magyarországon a mézeskalácsosoknak a több mint negyedét a belicai cég képezte ki, ugyanis annyira jó híre volt, és szakmailag annyira elismertek voltak. A segédeknél pedig akkor még a régi cégrendszerben az volt a szabály, és ez azért elég sokáig élt, hogy csak az nyithatott üzemet, aki mondjuk levizsgázott, meg csinált egy remeket, tehát szakmailag megfelelő volt, de ez nem volt elég, hanem nősnek kellett lenni. És ezért is volt az, ami sajnos hát vitatható is, és ezt már Mária Terézia is megkérdőjelezte a céges rendszerről, hogy nagyon sok özvegyasszony egy jóval fiatalabb segéd ez ment férhez, hogy folytathassák az üzemet.
Tehát az államosításkor az állam tulajdonába került a belicai mézeskalácsos cég, és az állami cukrászati gyárba tagozódott be a szocializmus idején. Lászlónak azonban számítottak az ismereteire, a tudására, és méhészeti szervezeteknek volt a tanácsadója. Könyvet is írt, a méz ipari feldolgozása mézes sütemények címmel. Hogyan vette a család az államosítást?
Nagyon nehezen, mert jellemző, hogy megmaradt például egy újságcikk 1948-ból, mert ahogy említettem, 49-ben volt az államosítás, és a 48-as cikk arról szól, hogy kiválasztottak 6 nagyon elismert kézműves műhelyt, hogy azok hogyan élnek, mit csinálnak, és pont a 6 között a mézes kalácsos is választottak, és a belicaid. Tehát 48-ban még nem is sejtették, hogy egy évvel később viszont államosítani fogják, mégpedig nagyon durva módszerrel, mert ez egy belső udvaros ház volt, és az udvaron mágiát csináltak, hogy elégessék azokat az ütőfákat, amik a mai napig is múzeumoknak a büszkeségei. Az volt a szerencse, hogy valaki fölismerte, hogy ez azért már még az államosításnál is sok, és akkor kihívtak egy olyan kommunista befolyásos embert, aki viszont leállította ezt a gyűjtogatást, és megmentette az ütőfák nagy részét.
A kiállításon is van két ütőfa, amelyik látszik, hogy megégett. Az államosítás követően a család többi tagja már elfordult a mézes kalácsosságtól.
Nagyon megrázta őket ez a váratlan államosítás, úgyhogy otthon nem is nagyon beszéltek sokáig arról, hogy mi volt az üzemben, meg nem akarták, hogy a gyerekeknek ilyen rossz emlékei támadjanak. Viszont apu mégis úgy érezte, hogy az a hatalmas tudás, amit ő összeszedett, mert ő tényleg bejárta fél Európát is, és nagyon elismert szakember volt, azt valahogy meg kell őrizni, és ezért írta meg éjszakánként anyunak diktálva az első szakkönyvét a mézipari feldolgozásáról, ami a mai napig egyedülállóan a legkiterjedtebb és legjobb szakkönyve ebben a témában. A második könyvét azt viszont jóval később írta, ugyanis megkérték, hogy egy újságírónak, akit érdekelt a méhészkedés meg a mézes kalács, a tervezett könyvét lektorálja és mondjon róla véleményt, és akkor megkereste apu ezt az újságírót, és azt mondta, hogy tudod mit, inkább írjunk közösen egyet, mert az én tudásom az ezt nagyon jól ki tudná egészíteni, és így jelent meg 1987-ben egy mézkönyv, Rudnai János, a bizonyos újságíró és Belicai Lászlónak a közös könyve, ami egy nagyon szép négy nyelven adták ki a Corvina kiadó, és amellett, hogy kiváló fotók vannak benne, mert ez egy album, de maga a szövegrész is nagyon részletes és nagyon érdekes, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy legalább könyvtárból próbálja megszerezni és elolvasni, akit érdekel ez a téma.
A kiállításon sok minden helyet kap, az ütőfák mellett az egykori csomagolópapírok, amit a kor egyik iparművésze, jelmeztervezője és díszlettervezője Tüdős Klára tervezett, és ezen kívül vannak még offerek is. Ezeket a templomban használták a hívek. Mit is jelent ez a szó?
Az offer az egy felajánlás. Azok, akik akár saját maguknak, akár a családtagjaiknak valamilyen komoly egészségügyi problémája van, hogy eltört a lába, vagy a kezével van baj, vagy bármilyen más testrészével, azok csináltattak, ezt általában gipszből csinálták ennek a szimbólumát, tehát egy lábacskát, vagy egy kart, méviaszból természetesen, tehát ezt tiszta méviaszból csinálták, és ami még érdekes, hogy van három offer a kiállításon, egy láb, egy kar, és egy teknősbéka, és a teknősbéka a szimbóluma a különböző női problémáknak, a meddőségnek és egyéb nehézségeknek, amik a nővel kapcsolatosak. Ezt én se tudtam korábban.
Tehát gipszből öntötték ki a formát, és méviaszból készítették magát az offert.
És azt elvitték, és rátették az oltárra, és amellett imádkoztak a jó Istenhez, hogy segítse meg őket, és meggyógyulhassanak. Thank you.
Amikor már nagyon sok összegyűlt, akkor pedig gyertyát olvasztottak belőle.
Hát igen, tulajdonképpen a mai napig is a nagyon elegáns helyeken méviasz gyertyákat égetnek, mivel annak egészen különleges az illata, és nem is füstöl, csak nagyon drága, és ennél sokkal korszerűbb és olcsóbb anyagokból, ahogy említettem, parafinból, meg szearinból is lehet gyertyát csinálni.
A méheknek sok termékük van a méz mellett. Felsorolna néhányat?
Ezek az úgynevezett kaptártermékek, amiket szintén a méhek készítenek, tehát a pempő, a propolisz, a méhméreg, a méhkenyér, amiknek kimondottan és igazoltan rendkívül jó gyógyhatása van mindegyik másra való. Például antibakteriálisak, és nagyon sok mindenre lehetne őket használni. Egyedül az a probléma, hogy nagyon nehéz kinyerni a kaptárakból, és ezért rendkívül drágák. És ráadásul egy átlagos félállásban, vagy csak hobbiból méhészkedő valaki ezeket nem szokta előállítani, vagy kinyerni tudni, és Magyarországon nagyon kevés az olyan főállású méhész, aki ilyesmikkel is foglalkozik.
Kinek az ötlete volt a kiállítás megrendezése?
Ezt nem tudnám megmondani, mert engem is meglepett, és hát persze kellemesen érintett, hogy 1949 után ennyi idővel 2024-be egyszerre csak a Kisszeli Múzeum egy ilyen kiállítást rendezett, mégpedig nagyon gondosan tényleg, és kiterjedten, úgyhogy ez a kiállítás most is nagyon népszerű.
Ma is nagyon sokan készítenek mézes kalácsot, vannak hobbi mézes kalácsosok, viszont karácsonykor pedig nagyon sok otthonba sül az illatos mézes. Ismeri a mai mézes kalácsosokat? Miben különböznek önöktől?
A mai mézes kalácsosoknak nagy része az asszony, és háziipari keretek között dolgozik. Van közöttük diplomás angol tanár, közgazdász, és sokféle olyan asszony, aki a gyes után nem akart visszamenni irodába, hogy a gyerekét bölcsödébe vagy óvodába kelljen vinni, és ne tudjam velük foglalkozni, és ezért inkább otthon maradt, és a gyereknevelés mellett megtanulta a mézes kalácssütést. És én ezt azért is szívesen részletezném két okból. Az egyik, az én gyerekkoromban még voltak a fővárosban mézes kalácsos boltok is, és méz szakboltok. És ma már ilyeneket nem látunk. Ráadásul a méz minőségét nagyban fenyegeti a kínai hamisítványoknak a bejövetele. És mivel hogy a kínaiak nagyon fejlett vegyiparra rendelkeznek, ők eléggé el is tudják ezt tüntetni, hogy ez nem igazi méz, és csak egészen különleges laboratóriumi körülmények között lehet kimutatni. Tehát egy laikus nem is venné észre, hogy ő most nem azt teszi, amit gondolná, mert a méz az egy rendkívül egészséges valami, mert az immunrendszerünket is általában az időseket és a gyerekeket erősíti, és azon kívül attól függően, hogy milyen fajta méz, különböző betegségekre kimondottan, célzottan is jó. Én nagyon örültem ennek a Kisszeli Múzeumi kiállításnak, de hozzátenném, hogy én azt szeretném, ha létrejönne a fővárosba, mégpedig lehetőleg a belsejébe, oda, ahova a külföldiek is járnak, egy állandó méz és mézes kalács központ. Egyrészt azért, hogy a külföldiek megismerhessék az igazi magyar mézet. Nem véletlen, hogy például az akácméz az egy hungarikum, mert azok a mézek, amiket közvetlenül a méhészektől vásárolnak, azok garantáltan rendelkeznek azokkal az értékes tulajdonságokkal, ami miatt a cukorral szemben nagyon sokan vannak, akik joggal idegenkednek, és inkább amit lehet, azt mézzel csinálnak. Másrészt pedig sajnos nagyon alacsony a lakosságnak az ismerete. egyrészt, és a fogyasztás is nagyon alacsony, mert Magyarországon az átlag az 1 kiló per fő per év, ezt szeretnénk legalább 2,5 kilóra minél hamarabb fölemelni, de például azok, akik méhészek, vagy méhészeknek a barátai, rokonai, azok legalább 6-8 kilót esznek évente mézből. De hogyha ezt összehasonlítjuk, akkor rögtön látni lehet, hogy igenis, hogy tudnánk több mézet termelni is, és fogyasztani is. Egyébként, hogy ez egy mennyire régi téma, 1843-ban ez a bizonyos alapító Belica Imre már írt az ipartestületnek, és a Kossuth Lajos ő tanácsadója volt egyébként, hogy mi sokkal több mézet tudnánk termelni, és ha belegondolnunk, a méheknek nem kell takarmány, nem kell tápláló termőföld, hát miért nem több mézet termelünk? Meg amit még érdekes volt, és ezt se tudtam korábban, hogy a 150 éves török uralom alatt a legnagyobb mézfogyasztók a törökök voltak, és nagyon sokszor a adót is mézben követelték meg a magyar lakosságtól, olyannyira, hogy amikor kivonultak az országból, akkor mézfölösleges keletkezett, amit külföldre adtak el, egészen addig, amíg rá nem jöttek, hogy hát ez nekünk is nagyon jó lenne, minél több belőle.
Igen, a török méz az ismerős édesség ma is a vásárokból, és visszatérve erre a központra, amit tervez, mégis közelebbről mit szeretne elérni? Mi lenne abban a központban?
Több részlege lenne, mert egyrészt, ahogy említettem, be tudnának mutatkozni ott méhészek a főváros lakossága előtt. Tehát például a programokból lehetne látni, hogy most a Balaton mellől jön egy méhész, vagy Nyugat-Dunántúról, vagy az ukrán határól, és az, aki egyébként abba az irányba érdekelt, mert nyáron oda jár nyaralni, vagy egyéb, a szemtől szembe is megismerkedhetne ezekkel a méhészekkel, nem rendszeresen, hanem egyszer-egyszer, és attól kezdve, ha fölvette vele a kapcsolatot, akkor mindig onnan tudná rendelni, mert tudná azt, hogy ez nem egy hamisítvány, hanem egy igazi magyar méz. Ez az egyik. A másik az, hogy már a középkorban is nagy súlyt helyeztek a méhészképzésre. És a mai napig nagyon sok méhészeti iskola van. Éppen múltkor néztem meg a neten, hogy Ausztriában is a méhészeti egyesületek közül többnek van állandó képzőközpontja. Tehát, hogy ez a méhészközpontunk is lehetne a méhészeknek is egy ilyen továbbképzőközpontja. A harmadik az, ami nekem szívügyem is, mert hát unoka ilyesmi miatt, hogy a gyerekek folyamatosan tudnának ott tésztát gyúrni és megtanulni mézes kalácsot csinálni, mert nem csak egyszer egy évben adventkor kellene mézes süteményeket készíteni, hanem akár az egész éven keresztül, húsvétkor is, és nyáron is, és bármikor, mert ennél egészségesebb süteményt nem nagyon ismerünk. És ezen fölül pedig akkor lenne természetesen bolt is, ahol lehet árusítani, meg cukrászda, tehát ilyen, ahol mindenféléket lehet árulni. Tehát meg lehetne ezt úgy csinálni, hogy fönn tudja magát tartani, és önállátóvá váljon ez a központ, és ugyanakkor pedig megismerni a lakosság a méznek és a mézes kalásnak az előnyeit, és ezért sokkal többet fogyasztanánk, és a külföldiek meg hírét vinnék ennek, mert akármennyit tudunk mi itt elfogyasztani, azért igazán az lenne jó, hogyha exportra is tudnánk, mert az igazán ami jövedelmező lenne.
Elkezdődött már ennek a szervezése?
A szervezése még nem, de én próbáltam írni több döntéshozónak, megkértem másoknak is a véleményét,
megírtunk róla cikkeket, hogy gondolják végig, hogy erre érdemes lenne tényleg több figyelmet szánni, és elkezdeni ennek a szervezését, mert én nem vagyok egy senki, egy idős nagymama vagyok, úgyhogy én ezt nem tudnám, de a döntéshozók igenis gondolják végig, hogy ennek nagyon sok előnye lenne. Még annyit hozzátennék, és ez a mészközponthoz is tartozik, hogy egyszerűen nem hittem el, hogy azok a asszonyok, akiket említettem, hogy elsősorban háziipari keretek között mézes kalácsot sütnek, hogy mennyire tehetségesek, mennyire kreatívak. És azt szokták mondani, hogy igenis a kézművesség, mert ez a kézművességnek egy nagyon érdekes ága, az azért olyan fantasztikus, és azért szólna a mának is a 21. századnak, mert mostanában mindent ural a profit gyártás, meg a termelés növekedése, és ezzel szemben, aki kézműves, nem csak valakinek csinál valamit, akinek ezzel örömet okoz, hanem saját magának is, mert hogyha én magamat meg tudom valósítani, ha valami, amit csinálok, az tetszik nekem, akkor az nekem akkora öröm, hogy eltörpül amellett, hogy én csak azt nézem, hogy mi a profit, mert ez önmagában is engem sok szempontból megjutalmaz. És ezért én úgy érzem, hogy a mai világban, amikor tényleg egyre nyomasztóbb az, hogy nem számít, hogy pazarlás, nem számít, hogy hamisítás, nem számít a minőségromlás, csak az a lényeg, hogy minél több profit legyen, ezzel a kézművesség egy teljesen más szemléletet jelent.
Süssenek önök is mézes kalácsot. A belécai receptet megtalálják a Kisszelli Múzeumban. Kecscsinálónak felolvasok egy rövid részletet Mikszáth Kálmán a Fekete Város című regényéből. A mézes kalácsosság a legszellemesebb mesterség. Nem a Merkur patronátussága alatt áll az, hanem az Amoré alatt. Csupa merő szerelem, csupa incselkedés. Nem is mesterember a mézes kalácsos, hanem poéta. Hangulatot ébreszt, mosolyt fakaszt az ajkakon, elpirulásra kényszeríti az arcokat a süteményeivel, mint az a gondolataival. Úgy szólván a szájába rágja a vásárlóknak, ötletekkel látja el, hogyan legyeskedjék, csintalankodjék a fehér népek körül. Ott van a mézes kalácsos szív, egy kis szélzás. Mandulával kirakott lovas, egy kis jóslás. Pólyás baba vagy csak a bölcső, egy kis szemtelenkedés. Hanem ha az apa veszi, minden figura csak nyalánkság. A Kisszelli Múzeumban is olvashatják ezt a regény részletet, ahol jártunk, és a Mézes Élet, a Belincai Mézes Kalácsos és Viasz György Öntő műhely története című kiállítást néztük meg, majd Belincai Erzsébettel, Belincai családtagjával beszélgettünk. Császi Erzsébetet hallották.
Méz illatú nyár, csókjainkra van, mikor jössz el, értem már, három nap vagy három év, meddig várjak még? Nézd a kis patak, fut a fák alatt, de én most sem látoklak, hol késik a boldogság, nem bírom Meddig várjak még? Nézd a kis patok!